Jó esét kívánok, köszöntöm nézőinket, szervusztok! Ahogy az előző Jámbor András országgyűlési képviselővel készített interjúnak a végén ígértem, most az ATV-n nemrég véget ért egészségügyi vitának az elemzésével folytatjuk az esti adás folyamunkat. Ugye, akik esetleg nem látták volna, Kulja András, a Tisza EP képviselője, illetve egészségügyi politikusa, valamint Takács Péter közegészségügyi államtitkár csaptak össze, amelyben alapvetően azokat a kérdéseket kellett megválaszolniuk, hogy hogyan látják az egészségügy helyzetét, egyáltalán a kormánynak hogyan lehet értékelni az elmúlt 15 éves teljesítményt ebben a kérdésben, és a Tiszának mi az ajánlata ahhoz képest, amit kritizál a kormányzattal szemben. Tehát az elemzésnek alapvetően most az lesz majd a tétje, hogy meg tudjuk állapítani, hogy egyik, illetve a másik szereplő hogyan tudott a saját stratégiájának megfelelni. Az elemzésben kiváló partnerim lesznek majd Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara főtitkára, szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és Kovalcsik Tamás, a Választási Földrajz, illetve a Partizán szerkesztője, szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz, én köszönöm.
Elvileg van egy összeállításunk, amelyben röviden összeszedtük a vita legfontosabbnak vélt pillanatait, úgyhogy most azok kedvéért is, akik esetleg nem látták volna ezt a vitát, ezt most nézzük meg, és akkor utána csapjunk bele az elemzésbe. Tehát először nézzük meg a rövid összefoglalót.
Dolgoztam orvosként, igazságügyi orvosként dolgoztam, igazságügyi orvos szakvizsgára készültem. Én azt hiszem, hogy az igazságügyi orvos szakvizsga az nem egy megvetendő dolog.
Volt olyan... Államtitkár, az egyharmadát sem végezte el a képzésnek.
Mint ahogy önnek sincsen szakvizsgája.
Én elvégeztem a szakképzést.
Nem végezte el, de. Nincsen szakvizsgája. Kedves képviselő úr, ne csúsztasson. Visszafizetési kötelezettsége van. Leteszi a szakvizsgáját májusig képviselő úr, vagy nem teszi le? Ez a kérdésem. Most képviselő úr azt mondja, hogy én csak visszaböfögöm a kormánypropagandát, és nincs önálló gondolatom?
Államtitkár úr, felteszek egy kérdést.
Bocsánat.
És akkor válaszoljon.
Bocsánat.
Mi történt?
Tóni azt mondja, hogy de van. Szóval vegyük már komolyan egymást.
Orbán Viktor mindig arról beszél, hogy milyen sok gyereket kellene, hogy szüljenek a nők. Amíg nincs szülészet, amíg nincs gyermekgyógyászati ügyelet, addig nem várhatják azt önök, hogy a bizonytalanságban, a félelemben vállaljanak gyermeket.
Ez a fajta halálkufárkodás, ami jellemző sajnos az ellenzékre, ezt úgy látom, hogy ezeket a szép ellenzéki hagyományokat.
Emberéletekről beszélünk,
államtitkár úr. Továbbiakban használja, hogy emberi tragédiákkal élnek vissza, és állítják be úgy, hogy az összes felelősség ebben a kormány terreli. Az, hogy várólisták vannak, az nem csak magyar jelenség. Európa szerte lehet látni, hogy a várakozási idők a Covid után megnyúltak, ezek most elkezdtek csökkenni, Európa szerte, Magyarországon is. Még talán annyit mondanék, hogy 2013-ban vezettük be a várólistákat. Előtte több mint 88 ezer honfitársunk volt kórházi kockásfüzetekben, mindenféle szabályozott nyilvántartás nélkül. Transzparenciát kért képviselő úr, a várólista, ez az egyik legtranszparensebb dolog.
Önök titkolják a kórházi fertőzéseknek az arányát, a reoperációknak az arányát, a szövődményeknek az arányát, és azt is, hogy egy osztályt hosszú távra zárnak be, vagy csak átmenetileg. Jegyzetelhet nyugodtan, fel tudok még olvasni nagyon sok történetet. Nap mint nap szenvednek a betegek, és ön itt élő adásban próbál olyanokat mondani, amiről mindketten és a nézők is tudják, hogy nem igaz.
Szentest köszönöm, hogy felhozta, és egyébként köszönöm azt is, hogy felhívták a figyelmemet, hogy ott milyen probléma van. Elrendeltem soron kívül a tiszti orvosi ellenőrzést.
Önnek fel kell hívni a figyelmet?
Így a műtő nem maradhat.
Fejlesztés járt a Szentesi Kórházban?
Több mint 4 milliárd forint fejlesztés történt Szentesen. Képviselő.
Ön járt.
Még erre nem került sor, de a Szegedi Egyetemnek van egy intézkedési terve, betább bővítés után klimatizáció
lesz ideje. Ez a hely.
Ez volt tehát a rövid összefoglalója az ATV látható vitának, minek Róna Egon volt a moderátora. A vita egyébként az ATV YouTube csatornáján visszanézhető teljes egészében. Most pedig akkor ráfordulunk a látottak elemzésére. Svéd Tamás, elsőként hozzád fordulok. Elhangzott-e bármi a meglátásod alapján a vitában, ami különösen meglepett téged, ami különösen érdekes volt a számodra?
Attól tartok, hogy nem. Nekem azért lesz nehéz helyzetem, mert én kellene, hogy a szakmai érveket és szempontrendszereket hozzam be ennek a vitának a kapcsán, és abból azért jóval kevesebb volt itt. Tehát ez sokkal inkább volt, attól tartok, politika a kedves felek. Nem, nagyon ritkán válaszolták meg egyáltalán a nekik feltett kérdéseket, tehát mindenki a saját témáit hozta, és nem azokra válaszoltak, amiket akár a műsorvezető kérdezett, és egészében véve inkább az általános magyar helyzetre volt ez, azt hiszem, jellemző. Tehát a Takács államtitkár úr egyszer mondott egy olyat, hogy az egészségügy az ellenzék témája. Ez elhangzott így a vitában. Én pedig nagyon szeretném, hogyha ez nem az ellenzék és nem a kormány témája lenne, hanem valami közös. Tehát egyszer nagyon szerettem volna egy olyan vitát, amiben valahova így túlmutatva az éppen aktuális pártrivalizáláson két szakpolitikus leül, és az egészségügyről beszélget, és megegyeznek a problémában, és felvetítik a különböző víziókat, hogy ezt ki szerint milyen prioritási sorrendben, milyen utak vezetnek el ennek a megoldásához. De itt ehelyett, mintha két különböző egészségügyről beszélgettek volna, tehát nem jutottunk el odáig, hogy mik a közös metszetek, mik az, amiben meg tudunk egyezni, hogy valóban javításra szorul, és ami szakmai válaszokat igényel. Így azért nehéz elindulni.
Tartalmi szakmai szempontból semmi kiemelkedőt nem tudsz megemlíteni. Alapvetően inkább retorikai, politikai szempontból tudnál emlékezetesebb pillanatokat sorolni?
Egy csomó mindent így kiírtam, amire így fogok tudni reagálni. De olyan, ami kifejezetten meglepő lett volna, amit bárkitől még ne hallottam volna korábban, olyan azért nem nagyon volt.
Kovácsik Tamás?
Nekem sem volt olyan kifejezetten olyan elem, ami elhangzott volna, és az meglepő lett volna. Nekem igazándiból pont az volt a meglepő, ami nem hangzott el. Itt én azt gondolom, hogy Kulya Andrásnak egy meglehetősen jól felépített stratégiája volt, majd arról később beszélünk, hogy ez mennyire sikerült, vagy mennyire teljesedett be. De azt gondolom, hogy az a lista, amit mondjuk különböző egészségügyi szakpolitikával foglalkozó podcasteket, vagy egészségügyi szakpolitikusokat olvasva, vagy ezeket a podcasteket hallgatva, az ember fejében összeáll ez a 15 vagy 20 pontos lista, hogy mi a baj például az egészségügyi alapellátással, és amit amúgy a magyar emberek folyamatosan tapasztalnak, abból megjelent természetesen Kulya András narratívájában jó pár elem, de azért közel sem annyi, mint amivel mondjuk akár arra lehetett volna viszont válasza, amikor Takács Péter azt kezdte el lecsetelni, hogy ők amúgy 350%-kal több finanszírozást tolnak bele például az egészségügynek a teljes rendszerébe 2010-hez képest, és az ő elmondása alapján ez még mindig 250%-kal magasabb, hogyha az inflációs nyomást nem számoljuk. A valóság ezzel szemben az, hogy amúgy a GDP arányos költések folyamatosan csökkennek, és csak a Covid-nak a két évében növekedtek meg egy viszonylag aránylag kisebb mértékben, és ezzel amúgy a sereghajtók közé tartozik például az Európai Unióban Magyarország. Úgyhogy én amúgy ugyanúgy, ahogy itt előttem Tamás is mondta, hogy itt én két szempontot írtam föl, amit értékelni lehet, vagy értékelni lehetett már a vitát megelőzően is. Egyrészt, hogy mennyire tudták érvényesíteni a saját narratívájukat, a saját stratégiájukat az egyes felek, és hogy amúgy mennyire jelenik meg a szakpolitika. Ezzel amúgy egyetértek Tamással, hogy amúgy a felek elbeszéltek egymás mellett, és nem arra válaszoltak igazándiból. Egymásra kizárólag úgy válaszoltak, vagy úgy riposztoltak, hogy meg tudják fogni a másiknak a mondani valóját. Szerintem eléggé erős, ami a bejátszóban is látszódott, eléggé erős momentum volt, amikor Kulya András megfogta Takács Pétert a tekintetben, hogy amúgy ő nem tudott a Szentesi Kórháznak a műtő helyzetéről és azokról az áldatlan állapotokról. Úgyhogy a hosszúra nyúlt válaszomnak így lezárásaként nekem sem volt meglepő, és számomra az is kevésbé volt meglepő, hogy sokkal inkább mondjuk politikai volt a vita, és sokkal kevesebb szakpolitika, de Kulya András ettől függetlenül is amúgy szerintem több olyan eleme van a hazai egészségügyi szakmának, amit az államtitkár úrnak a fejére lehetett volna olvasni.
Retorikai szempontból egy meglehetős enerváltság jelenlezte szerintem mindkét vitázó partnert. Nekem ez volt egyébként a legmeglepőbb az egész helyzetben. De most ezt pillanatra tegyük félre, és a felszín felől közelítsünk a tartalmi kérdésekhez, és akkor elsőként beszélünk arról, hogy a Tisza hogyan használta ezt a helyzetet. Kérdezek téged, Svéd Tamás, hogy láttál-e bármit arra vonatkozóan, abból, amit Kulja András elővezetett, hogy mik a körvonalai annak, hogy igazából a Tisza mit kezdhet az egészségügyel, amelyben kormányozhat 2026-ot követően?
Ami elhangzott, tehát nagyon konkrét dolgok nem hangzottak el. Ami elhangzott Kulja András szájából az az volt, hogy szeretnének tisztán látni, szeretnének egy átvilágítással kezdeni, szeretnének reális adatokból elindulva azzal a problémahalmazzal, ami valóban létezik, és aminek egyben a pillanatban csak egy részére látunk rá, mert való igaz, hogy ez a transzparencia máig nagyon hiányzik. Nem tudjuk pontosan a kórházi fertőzési adatokat, nem tudunk pontosan egy csomó statisztikát, de akár még azt se tudjuk pontosan, hogy hány egészségügyi dolgozó, hány helyen dolgozik, hány orvos van jelen pillanatban Magyarországon, ők hol és milyen elosztásban praktizálnak. Tehát ezekkel az adatokkal mind-mind nem rendelkezünk, és így azért jóval nehezebb meghatározni mondjuk olyan stratégiákat, hogy ezt is érintették. Vajon, feltette a kérdést a műsorvezető, csak egyik oldalról se érkezett rá érdemi válasz, be kellene zárni kórházakat Magyarországon, vagy sem? A válasz minden valószínűséggel az, hogy igen, lennének olyan kórházak, amiknek kórházként meg kellene szűnni, működni, de az, hogy pontosan meg tudjuk mondani, hogy melyek ezek, ahhoz látnunk kellene azt, hogy egy adott terület demográfiája, betegségelosztása hogyan néz ki jelen pillanatban, hogyan és miként elérhetőek ezek az úthálózaton különböző mentő gépjárművekkel.
Valószínűleg, hogyha valamit belevert mindkét politikust fölkészítő csapat, a politikusba az az, hogy erre a kérdésre egyáltalán előkerül, akkor meg ne szólal. Ne mondjatok semmit, hiszen nyilvánvalóan ez egy kampányban gyilkos eszköz lenne az ellenfél kezében az adott emberrel szemben, aki ezt esetleg a szájára veszi.
Ez így lehet, csak ez egy szomorú tény. Tehát, hogyha meg tudnánk egyezni abban, hogy mi az az egészségügyi minimum, amit teljesíteni szeretnénk, akkor még akár ezeket a durva dolgokat is ki lehetne mondani, mint azt a szót, hogy kórházbezárás. Amit még elmondott Kulja András az az, hogy ők többlet forrást fordítanának az egészségügyre ahhoz képest, amit jelenleg a kormány erre szán, és ez mindenképpen örvendetes, mert ez a Magyar Orvosi Kamara legalapvetőbb követelései között is ott van a magyarok egészsége többet érdemel kampány egyik sarkalatos pontja volt, hogy ahogy ezt Tamás is elmondta, jelen pillanatban a magyar büdzséből, egészségügyi büdzséből, tehát abból, amit a kormányzat erre költ, nagyjából 2500 milliárd forint hiányzik ahhoz, hogy az európai átlaghoz felérjünk. És hogy ezt egyáltalán elkezdjük megközelíteni, ez a mi javaslatunk is az volt, hogy évi 500 milliárd pluszt fordítsunk az infláció felül az egészségügyre a következő években, és akkor igen hosszú idő alatt így is, évek alatt, de talán a realitásokat is figyelembe véve közelebb juthatunk ahhoz, hogy egy olyan finanszírozásunk és egy olyan egészségügyünk legyen, amit 21. században egy Európa közepén levő kis ország megérdemel.
Tamás?
Mindenképpen azt el kell mondani a vitával és a különböző az eredeti kérdés elnézést. Az eredeti kérdés valóban az volt, hogy Kulja András, illetve a Tisza pártnak mi lenne a stratégiája.
Kirajzolódott-e bármi arról, hogy mit kezdenek az egészségügyel?
Igen. Igen, tehát valóban a finanszírozás és az átláthatóság volt a két kulcsfogalom, és ebben a tekintetben azért a Kács Péter próbára tenni Kulja Andrást e tekintetben, és folyamatosan azzal védekezett, hogy ők amúgy a várólistás rendszernek a bevezetése, vagy az EST rendszerének a bevezetésével ők az átláthatóságot biztosították, vagy amit az előbb is elmondtam, ennek a 350%-os többlet finanszírozásnak a meglétével próbálta ezeket az érveket hatástalanítani Kulja András részéről, vagy a Tisza párt részéről, csak a valóság ezzel nem találkozik, és a stratégia ebben a tekintetben, és még egy elemet emelnék ki, hogy az emberek egészségügyét szeretné megteremteni a Tisza, legalábbis ez derült ki számomra ebben a stratégiában, ami szerintem egy alapvetően jó stratégia volt Kulya András részéről, hogy a magyar emberek voltak azok, akiket az első sorba állított annak érdekében, hogy az egészségügyet közel hozzák hozzájuk, és hogy mindenképpen a magyar emberek ért kell ez a magyar egészségügy, hogy dolgozzon. Ez szerintem egy jó stratégia volt, mert hogy pont az látszik, én azt gondolom, ebben az Orbáni, vagy akár a rendszerváltozás óta eltelt időszaknak az egészségügyében, hogy pont egy kicsit az ember vagy a beteg maradt ki sok tekintetben, és e tekintetben amúgy például az Excel táblák és számokkal való hát ilyen kacérkodás a Kulya Andrásnak, az szerintem valamennyire talált, vagy...
Most tegyünk már rendet, mert ugye előkerült ez az egész szakdolgozói bérminimum kérdése. Ugye van a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarának a honlapján egy bértábla, ami 2024. március 1-ig, gondolom ez a legutolsó állapot, amit érdemes irányadónak vetnünk. Ott az a szerepel, hogy 304 ezer és 469 ezer forint közötti bruttó összeg az, amit az első fizetési osztályban alapbérként kaphat valaki, aki a szakdolgozói munkát ellátja. Ugye erre mondta azt Kulya András, hogy ez 250 nettó, Takács Péter azt, hogy ez 400 bruttó, tehát hogy kb. Ugyanazt mondták el, egy biztos, bármelyik számnak is hiszünk, elégtelen.
Igen, tehát hogy ez kevés, így van. Tehát hogy abban így, miközben ebben számháborúztak, a kevés dolog volt, amiben akár egyet is érthettek volna. Még egy dolgot egyébként Kulya András kiemelt, ami azért így előkerült, de megint csak érintőlegesen a vitában, ő megígérte, hogy egészségügyi minisztérium lesz. Korábban a felek itt némiképp egymásnak estek a tekintetbe, hogy akkor milyen végzettsége kellene és legyen egy egészségügyi miniszternek. Én attól tartok, hogy nem ez a fontos, az viszont igen, hogy jelen pillanatban Magyarország, Európa egyetlen olyan ország, ahol nincs egészségügyi minisztérium. Nem az a baj Pintér Sándorra, hogy mi a végzettsége, hogy ő a rendőrségtől indult el, hanem az, hogy túl sok terület tartozik hozzá, és így túl sok felé oszlik meg a figyelme. Ennek következtében az egészségügy nincs rangján kezelve a kormányon belül, nincs megfelelő lobby ereje, nem tudja azt a hangsúlyt elérni, és azokat a követeléseket megfogalmazni, amik ahhoz kellenének, hogy ez fejlődjön, például amikor a büdzsét osztják.
Bocs, a Fideszről is térjünk ki, tehát nyilvánvalóan Takács Péternek annyiban nehezebb helyzete volt, hogy hát egy 15 éves egészségügyi kormányzást is kellett volna tudnia védenie és valamilyen módon magyaráznia, plusz valószínűleg a 2026 utáni esetleges folytatásukkal kapcsolatban is hát fölvillantani reménykeltő aspektusokat. Hogyan teljesített ebben a kérdésben? Tudott erről bármit mondani értemben?
Megpróbált, és azért jó, tehát ne vitassuk el, hogy voltak fejlesztések, és vannak is. Az viszont Kulya András részéről szerintem egy valid ér volt, tehát hogy nagyon hosszú ideje léteznek tervek arra vonatkozóan, hogy mit kéne csinálni az egészségügyről, és abban nagyjából konszenzus van, hogy például az a Semmelweis terv, ami az elején a Fidesz első kormányzása idején még elkészült, az egy konzekvens és jó terv volt, mint ahogy a Budapest egészsége terv is. Tehát hogy ezek működtek volna. Nem az a probléma, hogy nem voltak tervek, az a probléma, hogy ezeket valójában nem valósították meg, és most sok-sok évvel később, egy sokkal rosszabb helyzetből elindulva próbálunk igaziból nem jelentős összegeket ráfordítva mégis kármenteni és valahogy előre menekülni. Mert hogy ezzel együtt történnek fejlesztések, és a magyar egészségügy működik, csak sokkal jobban is működhetne, és jelen pillanatban pedig a kilátásai azok nem igazán rózsásak, sok okból, amiből akár szívesen sorolok néhányat, amit itt így valahogy nem pedzettünk eléggé, de mondjuk felemlegettük például ezt az ápolói bért. Jelen pillanatban, azt hiszem, Balogh Zoltán példája volt, hogy van olyan magyarországi kórház, ahol 40 év alatti szakdolgozó már nincsen. Előregszik a szakma, nincs utánpótlás, nem képződnek elegen, akik mégis kiképződnek, azok valami más szakmát választanak, elhagyják az egészségügyet, és így néhány éven belül nagyon-nagyon nagy baj lehet, hogy lesz. Ha nem sikerül megnyernünk fiatalokat az egészségügynek, ha nem sikerül utánpótlást biztosítanunk az ápolóknak, ha nem sikerül a szakdolgozókat megbecsülnünk, akkor nem lesz kivel dolgozni. Ugyanígy mondjuk éppen összedőlőben van az alapellátó gyermekorvoslás, tehát a gyermekorvosi alapellátás. Ott irgalmatlan a magas a korfa, ha nem sikerül néhány éven belül erre valami választ találnunk, akkor ez egy nagy érték volt, valószínűleg meg fog szűnni a mai formájában.
valóban a Szentesi Kórház kapcsán hát Takács Péter magas labdát dobott fel Kulja Andrásnak azzal, hogy elismerte azt, hogy Takácséknek a figyelemfelhívása kellett ahhoz, hogy ő maga is elkezdjen foglalkozni itt a műtőklímák és egyebek vonatkozásával. Volt-e más hasonlóan szép gólja még Kulja Andrásnak Takács Péterrel szemben, amire fölhívnátok a figyelmét a nézőinknek?
Konkrét olyan magas labda, amit leütött Kulja András, szerintem ez volt az egyik legnagyobb, de én azt éreztem, hogy a második témának az elején tudta legjobban a saját stratégiáját érvényesíteni, amikor lényegében azt felvázolta, amiről az eddig beszéltünk, de én azt az enerváltságot éreztem Kulja András részéről, amit te az előbbi valamelyik kérdésedben is pedzegettél. Ennek ellenére Takács Péter próbálta menteni a sokak számára amúgy menthetetlen egészségügyi ellátást, de azért annyival próbálnék a hazai egészségügyi rendszer mellett is, vagy annak védelmére is kelni, hogy azért Európa és a világ is nagy kihívásokkal szembesül a tekintetben, hogy amúgy egyre nagyobb az időskorúaknak az aránya, egyre szélesedik a korfának azon része, ahol amúgy egyre nagyobb arányban szorulnak egészségügyi ellátásra a betegek. És lényegében Takács Péternek ezt a politikai kormányzást kellett volna megvédenie ezen a vitában, ahol, ahogy Tamás is mondta, itt lényegében tűzoltás és kapálózás van, és egy rendszer szintű fejlesztés és kigondolása annak, hogy amúgy hogy lehetne a magyaroknak az egészségben eltöltött éveinek számát jelentősen növelni, mert igazándiból az egészségünknek nem feltétlenül az lenne a célja, hogy amúgy a már kialakulóban lévő, vagy már kialakult betegségeket mentesíti, hanem az, hogy minél kevesebb kialakult betegség legyen, és hogyha véletlenül amúgy kialakul, akkor azt megfelelően kezelje, és például a prevenció, ami megint nem jelent meg ebben a vitában, például problémaként Kulja András részéről, az például szinte nem létezik, azt gondolom, a hazai egészségügyi ellátásban.
Takács Péternek volt hasonlóan szép gólja Kulja Andrással szemben? Tehát volt olyan labda, amit ő csapott le, és tudott bevinni ütésként?
Én azt gondolom, hogy... Bocsánat. Hogy én azt gondolom, hogy... Igen. Hogy bármikor, amikor olyan esetben, például a szakvizsga kérdésénél olyan kérdést tudott feltenni, amivel meglepte Kulja Andrást, azzal kevésbé tudott mit kezdeni, viszont nagyon-nagyon jól felkészült arra, hogy nem ült föl ezekre a provokációkra, nem ült föl ezekre a provokatív kérdésekre, és nem válaszolta meg ezeket, hanem, és ezeket valóban, tehát hogyha a szívünkre tesszük a kezünket, akkor most az egy egészségügyi szakpolitikai vitában annak kevesebb értelme van, hogy most akkor az egyik fél az csak a harmadát teljesítette valamelyik képzésnek, a másik félnek pedig megvan-e a szakvizsgája, teljesen mindegy a vita vagy a szakpolitikai kérdések szempontjából, viszont erre nagy és hosszú hallgatások voltak a válaszok, amik akár lehetnek úgy spinelni, vagy tudják úgy spinelni a fideszes vágószobában, mint hogyha Kulja Andrásnak a szakértelmét kérdőjeleznék meg, és ez amúgy végigvonult a vitának a teljes egészében, hogy a másiknak a szakértelmét, a hozzáértését, az, hogy mennyire van tisztában az egészségügynek a helyzetével, illetve például a halálkufárkodás, mint kifejezés, az egy erős momentuma volt, ez meg is jelent a bejátszóban is, hogy ugye felhívja egészségügyben azért a legborzalmasabb kimenetel, azért a betegnek az elhalálozása mindenképpen. Így, hogyha mondjuk egy szakpolitikus egy vitában felhoz mondjuk ilyen eseteket, én azt nem gondolnám feltétlenül halálkufárkodásnak. És a legérdekesebb rész, amikor ez elhangzott például Takács Péter részéről, akkor ő rögtön egy olyan esetet hozott fel, amiben ugye kísérleti gyógyszereknek az alkalmazását firtatta, hogy Kulja András ilyet szorgalmazott mondjuk az Európai Parlamentben. Erre én azt gondolom, hogy nem feltétlenül tudott Kulya András messze menőkig kimerítő választ adni, illetve azért látszódott, hogy minden egyes téma szekcióban azért Takács Péter készült valami személyes hát ütéssel. Például az, hogy visszahallgatta a korábbi podcastjeit Kulya Andrásnak, vagy akár ez a szakvizsga, vagy hogy az Európai Parlamentben kísérleti gyógyszerekről mit nyilatkozott. Tehát ezekkel az ilyen nem várt kijelentésekkel vagy kérdésekkel én azt gondolom, hogy el tudta bizonytalanítani a tiszás politikust.
Két dolgot szeretnék beemelni, ha azt szabad. Tehát vissza egy kicsit az általánosra és a szakmára. Tehát az a helyzet, hogy az, hogy valójában a Szentesi Kórházban milyen állapotok vannak, az a valóságban Takács Pétert minden bizonnyal nem kellett, hogy meglepje. Az, hogy konkrétan a Szentesi Kórház hogy néz ki, az lehet, hogy újdonság volt számára, nem elvárható az államtitkártól se, hogy minden egyes kórház, minden egyes műtőjének állapotával napra készen tisztában legyen, de azzal egészen biztosan tisztában van, hogy rettenetesen egyenetlenül működik a magyar egészségügy, vannak benne csodálatosan felszerelt, modern és a nemrég felújított kórházakban található műtők, és vannak benne ilyenek, mint amilyenek, vagy minden bizonnyal ebben a videóban is szerepelnek. És ezt az egyenetlenséget kellene valahogyan kezelnünk tudni. Tehát ez az, ami egy nagyon nagy probléma, hogy nagyon esetleges az, hogy ki milyen ellátáshoz jut ebben a rendszerben. Így valóban lehet olyan példákat is beemelni, amikor valaki nagyon szörnyű helyzetbe került, és ezek is egyre nagyobb tömegben sajnos előfordulnak, és ezzel párhuzamosan lehetne beszámolni csodálatos gyógyulásokról és remek kezelésekről is.
Fejtesz meg, ez volt a stratégia egyébként a Tisza pártnak, hogy megpróbáltak egyéni történeteken keresztül rámutatni az általános rendszer problémákra. Most ugye a vitának a második blokkjában alapvetően egyedi gyógyszerkérelmek elbírálásáról esett szó, ott valószínűleg nagyon partikulárissá vált egy ponton a vita, és nehezen is volt szerintem követhető a nézők számára. Nekem legalábbis mindenképpen gondot okozott, ezt bemerem vallani. Az a kérdésem hozzád, Ősvéd Tamáshoz fordulok, hogy mennyire sikerült a legfontosabb rendszer problémákra akár csak ilyen módon rá irányítani a figyelmet, vagy ha nem sikerült, akkor szerinted mondjuk mi az a három legfontosabb rendszer probléma, amit egy ilyen vitában szembe kéne szegezni az egészségügyi kormányzattal?
Hát az egyik szerintem a finanszírozás, ami valamilyen szinten felmerült, csak az érvek, amik még ezt alátámasztották volna, azok voltak kicsit hiányosak. Tehát azt, hogy jelen pillanatban a magyar egészségügy alulfinanszírozott, azt amellett, hogy láthatják az emberek, amikor pont nem egy felújított kórházba mennek be, hogy az milyen állapotban van, hogy néz ki egy rendelőintézet, hogy néz ki annak a vizes blokkja, hogy máig gyógyítunk olyan pavillonrendszerű kórházakban, ahol továbbra is hatalmas belmagasságú termekben, sok ágyas kórtermekben fekszenek betegek, kifűthetetlen, kihűthetetlen, és továbbra is működnek. És emellett pedig a folyamatosan halmozódó kórházi adósságok, azok nem kerültek szóba. Tehát, hogyha valóban olyan csodálatosan lenne finanszírozva, annyit plusz töltek volna bele, mint ahogy ezt Takács Péter szájából elhangzott, akkor mi az érve arra, hogy továbbra is folyamatosan görgetik a magyar kórházak maguk előtt ezeket az adósságokat. Nem igazán került szó arra, hogy, tehát amit én itt szeretnék még hangsúlyozni, az, hogy igen, kellene egy hosszú távú mesterterv arra, hogy a következő 10-20 évben mit akarunk kezdeni a magyar egészségügyel, és ez egy átlátható kellene, hogy legyen, tervezhető kellene, hogy legyen. Előkerült például az, hogy a most a Direkt 36-os cikk kapcsán, hogy 770 alkalommal zártak be hosszabb vagy rövidebb időkre osztályokat az egészségügyi rendszerben, különböző okokból, felújítás miatt, emberhiány miatt, eszközhiány miatt, CTR romlás miatt. Ez azt jelenti, hogy legalább 770 alkalommal bolyongtak a betegek a rendszerben, mert az, ahova ők először eljutottak volna, hogy ott szerettek volna ellátáshoz jutni, az éppen abban a pillanatban nem működött. Ehhez képest sokkal jobb lenne egy olyan rendszer, amiben lehet, hogy tartósan és felvállaltan bezárunk bizonyos osztályokat, bizonyos ellátásokat áttelepítünk a centrumkórházakba, mint ahogy egyébként el is hangzott a tervek között, hogy a beteg közeli egyszerűbb ellátások azok megmaradnának a területeken, szakrendelők, egynapos kórházak formájában, csak ezt végre látnánk, hogy ez megvalósul. Ehelyett így adhok módon zárnak be osztályok, és bolyonganak betegek a rendszerben. És amit még szerettem volna behozni, ezt Kulya András egy alkalommal említette, ezt a hogyan kezeljük az egészségügyi dolgozókat, és hogyan próbáljuk őket megtartani, vagy hogyan próbáljuk őket elveszejteni. Most a napokban jött ki a kormány részéről, ez a megszavaztak egy csalátatörvényen belül újabb egészségügyre vonatkozó rendelkezéseket. Ezek között van például a biometrikus beléptető rendszer, ami azra lenne hivatott, hogy a kórházakban ellenőrizzük, hogy a dolgozók ott tartózkodnak-e a munkahelyükön, és egészen biztosan az utolsó percig kitöltik-e azt. Illetve az is megjelent, hogy a mostantól szerződés nélkül is kötelezhetőek a házi orvosok a házi orvosi ügyeletekben való részvétel. És itt én, most bocsánat, ha még egy picit hosszabban beszélek, de hogy itt ezzel az a probléma, hogy azok, akik ezeket a törvényeket megszavazzák, és úgy gondolják, hogy ez viszi erről az egészségügyet, ők nem látszanak tudomásul venni azt, hogy az egészségügy az nem egy gyapott föld. Egy gyapott földön, hogyha sikerül a nem egészen önkéntes dolgozókat ott tartani a farmon, akkor már csak néhány korbácsos meg puskás ember kell, mert nagyon jól látszik az, hogy ha valakit oda tereltek a sorhoz, akkor onnan tűnnek el a fehér pamacsok, pontosan mérhető a teljesítménye és számon kérhető. Ugyanez az egészségügyben nem így van. Be lehet kényszeríteni valakit a kórházba, hogy ott tartózkodjon, be lehet kényszeríteni őt egy ügyeleti székbe, de ott egy sokkal bonyolultabb feladat vár rá, mint mondjuk a gyapotszedés. Ott neki kedvesen, mosolygósan, asszertíven, proaktívan a rendszer egyenletlenségeit kezelve, adott esetben kiegyenlítve kellene a beteget gyógyítania, és számára ebben a rendszerben utat mutatni és találni. És nem az a baj, hogy azok, akiket így módon bekényszerítünk, mert esetleg valóban nem szerettek volna ebben részt venni, ők vajon mekkora lelkesedéssel fognak ebben részt venni, az a baj, hogy azok, akik egyébként ezt lelkesen csinálták, lelkiismeretesen, tiszta szívből eddig is, ha most azt élik meg, hogy a rendszer őket egy közveszélyes munkakerülőnek tekinti, akik, hogyha egy pillanatra leveszik róla a szemüket, akkor szétfröccsennek és ott hagyják a kórházat munkaidőben, ez valószínűleg nem csak a munkakedvüket, hanem az életkedvüket is jelentősen vissza fogja vetni, és hogyha eddig nem gondolkodtak alternatívákon, akkor most majd fognak.
Kovácsik Tamás, ugye... Az egészségügy egy kiemelt olyan terület, ahol azért nagyon könnyű kritikát megfogalmazni mindenkori hatalommal szemben, pláne a 15 éves Orbán kormánnyal szemben. Ugye pont a Policy Solutions friss kutatása szerint az emberek több mint fele úgy látja, hogy rossz állapotban az egészségügy. Bár, és magyarul akarok téged kérdezni, Svéd Tamás, Takács Péter mindig azzal érvel, hogy OECD adatok alapján egyébként egyáltalán nem olyan rossz a megítélés az egészségügynek, európai összevetésben, vagy más OECD államokkal összevetésben. De ezt egy pillanatra most vegyük félre, engem a politikai logika érdekel, és ezért kérdezek téged, Kovácsik Tamás, hogy egy ilyen helyzetben, ahol egy nagyon nehéz igazából bármit is virítani, ami pozitívumként adható el a szélesebb publikumnak, szerinted milyen politikai megfontolások játszottak szerepet abban, hogy a Fidesz beleállt egy ilyen vitába, ahol alapvetően azért egy vesztő pozícióból kell indulniuk?
Engem mindenképpen meglepett, hogy ez volt az első vita, szakpolitikai vita a Tisza és a Fidesz között, hiszen a Policy Solutions részéről Bíró Nagy András is elmondta egy beszélgetésben pont ezzel a kutatásukkal kapcsolatban, hogy amíg a közbeszéd azokkal a témákkal foglalkozik, mint mondjuk az egészségügynek, vagy a közlekedésnek, vagy az utak állapotának a helyzete, ezekkel a témákkal foglalkozik, akkor az a Tisza malmára hajtja a vizet, és hogyha a következő 10 hónap az lényegében az egészségügynek a helyzetéről, vagy a kórházaknak az elégtelenségéről, vagy akár csak a következő nyári időszak, majd a Tisza által bejelentett országjárásnak minden harmadik helyszínén meglátogatják az éppen aktuális kórházat és meghőmérőzi Magyar Péter ezeket, akkor, hogyha erről szól a diskurzus, akkor lényegében 2026-ba úgy tud bemenetelni a Tisza párt, hogy az a 10-15%-pontos eredményt képes hozni, vagy előnyt tudja hozni a Fidesszel szemben, amit amúgy most mérnek a kormányzattól független közönkutatások. Ennek ellenére azért a Kács Péter, én azt gondolom, hogy a Fidesz szimpatizánsok számára azért megpróbálta, és félig meddig akár sikerrel is mondható, hogy felvette azt a pozíciót, hogy amúgy vannak problémák, tehát nem elhazudni akarta azt, hogy amúgy ennek az egészségügyi rendszernek amúgy vannak problémái és vannak betegségei, de azt a pószt is felvette, hogy ők amúgy folyamatosan dolgoznak és folyamatosan javítják a rendszert. Az már egy másik kérdés, hogy ez mennyire szakad le a plafon akkor, vagy szakad rá a plafon az államtitkárra, hogyha ezt amúgy egy 15 éve kormányzó egészségügyi államtitkár, vagy 15 éve kormányzó pártnak az egészségügyi államtitkárja mondja, hiába, és ebből a szempontból amúgy Kulya Andrásnak nagyon-nagyon jó volt a kezdeti keretezése ennek az egész vitának, hogy ő ugye a vitának az elején kijelentette, hogy nem Takács Péterrel fog itt vitázni, hanem a Fidesz kormányzattal és egy személyben amúgy Orbán Viktorral. Ezáltal kijelölte az ellenfelét, és hogyha Takács Péter amúgy azzal védekezett volna, ugye amúgy 2022 óta államtitkára csak ennek a területnek, és azóta felel az egészségügyért, akkor Kulya Andrásnak a keretezéséből ez kilógott volna, és ebből nem is lógott ki, tehát nem próbált megvédekezni azzal, hogy ő amúgy csak nem olyan régóta felel ezért a területért. Úgyhogy amúgy én is meglepődtem, főleg annak fényében, hogy a Policy Solutions kutatásából kiderül, hogy a fideszes szavazóknak is egy jelentős része amúgy elégedetlen az egészségügyi ellátással, és ebben a tekintetben, hogyha ők legalább egy részük amúgy nézte ezt a vitát, vagy az abból származtatott különböző spinelt kis rövid short videók eltalálják őket, akkor mennyire fogja a valóságérzékelésükkel, vagy mennyire lesz hát összeegyeztethető a valóságérzékelésükkel az, amit amúgy Takács Péter itt állít, hogy amúgy ők folyamatosan dolgoznak és folyamatosan javítják az egészségügyi rendszert. Ugyanis, mint már ugye mondtam, hogy 2020-21-ben egy kicsit, valóban a finanszírozás egy kicsit növekedett az egészségügyi szférában a GDP arányosan a COVID miatt, de ugye folyamatosan csökken, hogyha ezt az időszakot nem nézzük, az egészségügyre szánt finanszírozás. Ráadásul, ahogy Tamás is az előbb mondta, vannak amúgy összeomlóban lévő arrendszerei az egészségügynek, így azzal védekezni, hogy amúgy itt akár az OECD adatokra alapozva, hogy itt amúgy az Európai Uniós összevetésben is amúgy nem annyira rossz a helyzet, ugye egészségügyel kapcsolatban kormányzati politikusok vagy a kormányzati politikát megmagyarázni kívánó politikai elemzők szokták mondani, hogy a magyar ember azért nem elégedetlen túlságosan mondjuk az egészségügynek a helyzetével, mert sosem volt sokkal jobb. Én azt gondolom, hogy a Covid időszak óta, főleg az azután lévő ilyen különböző átszervezésekkel, most már tényleg eljutottunk arra a pontra, hogy most már nem szinten van tartva az amúgy a szocialista, és az megütötte a fülem, hogy Takács Péter azzal védekezett, hogy amúgy van egy szocialista kórház struktúra a magyar egészségügyben. Na már most 15 év nem volt arra elég a híresen retorikájában antikommunista Fidesznek, hogy amúgy ezt a szocialista kórház struktúrát átalakítsa, az nekem kérdéseket von maga után, és kérdéseket vet fel, hogy amúgy ebben mi gátolta meg a Fidesz kormányzatot, úgyhogy nyilván próbálta ezt a narratívát építeni, az már, hogy ez a valóság próbáját mennyire állja ki, ez kérdéses számomra.
Svéd Tamás, akkor vágjunk már rendet ebben a kérdésben, mert Takács Péter amúgy alapvetően sokszor idézi azt az OECD adatot, ami azt mutatja, hogy a Magyarországon csak elenyésző része tapasztalja a környezetében, hogy valaki nem férne hozzá a szükséges egészségügyi ellátáshoz. Ugye lehet látni az összehasonlításban, hogy néhány nyugati országban magasabb is ez az arány, mint nálunk. Szóval mivel lehet ezt igazából magyarázni?
Az orvos-beteg találkozások száma az egyáltalán nem alacsony Magyarországon. Tehát mondjuk mi ezt szoktuk felhozni példaként arra, amikor azt mondják, hogy az orvosok nem dolgoznak, dehogy nem. Nagyon sokszor látják a betegeket, nagyon sokszor próbálnak rajtuk segíteni, csak ez a rendszer nem elég hatékony. Tehát ez a magyarázat, és az a végeredmény, tehát igazából nem azt kell nézni, hogy hozzáfér-e valaki önmagában, tehát eljut-e kórházba, eljut-e előbb-utóbb ellátáshoz, hanem hogy mennyi idő alatt és milyen hatékonysággal gyógyítják ott meg, mennyire sikerül hozni azokat a standardokat, amiket elvárunk ma a 21. században egy egészségügyi rendszertől. Ez az, amit részben Kulya András ennek a vitának az elején behozott, azzal, hogy Magyarországon a megelőzhető és kezelhető halálozások, azok 50 ezer fő per év, ami egy meglehetősen nagy szám, de ugyanígy megnézhetjük a várható élettartamot, vagy az egészségben töltött éveket, és sajnos ezekből mindből az fog kiderülni, hogy nem állunk nagyon jól, kifejezetten korán halunk, aránylag korán jelentkeznek nálunk különféle krónikus betegségek, amik megjelenítik, vagy megkeserítik az utolsó éveinket, nagyon sok az elhízottak aránya, elég magas az alkoholizmus aránya, és hogy ezekben nincs igazán sok fejlődés az elmúlt években, sokkal többet kéne, ahogy Tamás is már felhozta, edukációra, megelőzésre költeni, valamint az egészségügyi rendszeren is javítani, az mondjuk 20%-ért felel ennek az adatnak, tehát ennek a megelőzhető és elkerülhető halálozásoknak összesen.
Ugye szóba került a Direkt 36 cikke is, miszerint 2020 óta közel 800 esetben zártak be kórházi osztályokat, vagy állítottak le bizonyos ellátásokat, és ezek harmadában egyértelműen a szakember hiány volt a hivatalos indok. De Kulj Andrásnak ugye volt egy érdekes állítás, ami úgy szólt, hogy sokszor épp akkor kezdenek felújításba, amikor elfogynak a szakemberek, és végül a hivatalos indoklásba a felújítás kerül aztán be. Ez tényleg így van?
Meg tudom erősíteni, hogy van ilyen, tehát hogy azért tudunk olyan, nem tudom, gyermekpszichiátriai osztályról, ahol az osztály festése 2 hónapon keresztül húzódott, azért nem akkor az az osztály, ennél valószínűleg jóval rövidebb idő alatt is ki lehetett volna festeni, sokkal inkább ott is a szakember hiány állt a háttérben, de így is legalább 25-30%-ban, ahogy azt talán a műsorban is elhangzott, elismerten a szakember hiány az oka az ellátás bezárásának. Én is végignéztem valamelyik évben ezeket a NEAK kijelölő határozatokat, egészen sajátos helyzetek voltak, mert megszűnt egy szakrendelés, és indoklásként az szerepelt, hogy az egyetlen szakorvost megoperálták. Majd utána 2 héttel később meghosszabbították a kijelölő határozatot azzal az indoklással, hogy az illető lassabban lábadozik, mint várták. Az a baj, hogyha valahol egy-egy emberen múlik egy ellátás sorsa, az tulajdonképpen rendszerhiba. Tehát akkor újra kéne gondolni, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, úgyhogy ezek megfelelő helyettesítéssel kiválthatóak legyenek. Ugyanígy elhangzott államtitkár úr szájából, hogy időről időre mondjuk a stroke osztályoknak a lemondásának az volt az oka, hogy a CT-ket tervezetten karban tartják. Értem, a CT-ket valóban tervezetten karban kell tartani időről időre, de ha mondjuk sikerülne ezeket az ellátásokat olyan centrumkórházakhoz rendelni, ahol 2 CT van, akkor ott azért, mert az egyik CT-t éppen karban tartják, még nem kellene lemondani az ellátást, és adott esetben jelentősen megnyújtva az időablakot, sokkal távolabbra szállítani ezeket a betegeket.
Ugye Kovács Tamáshoz fordulok, Takács Péter az elmúlt igazából hónapokban nagyjából arra a retorikára építette fel a nyilvános megszólalását, hogy persze-persze vannak problémák az egészségben, ez nem kérdés, de hát azért vannak eredmények is az elmúlt 15 évből. Ehhez képest ugye azt lehet azért látni, és most nem csak a Szentesi Kórházban a mai napon kikerült felvételekre gondolok, hanem ugye a János Kórházban jelent meg az a kiírás, amit a Telex hozott le, hogy azt az inkubátort, amiben el lehet helyezni a nem kívánatos újszülő gyerekeket, azt egy A4-es lappal állították le, mondván, hogy üzemen kívül szerepel jelenleg, tehát ez egy babamentő, életfontosságú egészségügyi eszköz, ami jelenleg nem elérhető a János Kórházban. Szóval tényleg kriminális állapotokat mutatnak ezek a nyilván sporadikus és önmagában nem rendszer szintű kihívásokat jelentő problémák, de hát azért mégiscsak nagyon átélhetővé teszi azt, hogy ebből következően feltétlenül vannak rendszer szintű problémák is szép számmal. Szóval mindezt figyelembe véve, mennyire tudta igazából Kulj András megfelelően pellengére állítani a vita partnerét?
Én azt gondolom, hogy megpróbálta. Én azt gondolom, hogy sokkal, de sokkal több érv, és sokkal, de sokkal több feladott labda hát nem került lecsapásra. Mint például az, hogy a magánellátásban csak 2, illetve 0,5%, hogyha ahogy számoljuk, hogy a járóbetegellátás beleszámítódik, vagy nem, hogy a műtétek számából csak 2, illetve 0,5% kerül a magánellátásban megcsinálásra, vagy kerül. Viszont ugye a másik statisztikai adat az pedig az, hogy a magánellátásra további 2-3%-át költjük a GDP-nek.
Saját zsebből.
Miközben amúgy a központi kormányzat a GDP 4,87%-át költött a 2022-ben, és ez azóta sem feltétlenül javult, tehát ez lényegében azt jelenti, hogy azt, amit a magyar társadalom egészségre költ, annak a 20-30%-át az a magánegészségügybe fordítódik. És ez egy olyan adat, amit szakpolitikusok folyamatosan...
Igen. Bocsánat, csak egy annyi kiegészítés, hogy a magánegészségügyre és a gyógyszerekre.
Igen.
Tehát, hogy ez egy harmadát a az egészségügyre való költésnek, azt az emberek saját zsebből fizetik ki, és ez némiképp üti az államtitkár úr azon állítását, hogy a magyar gyógyszertámogatási rendszer az fantasztikus, és a magánegészségügy pedig relatíve kicsi szeletet képvisel az ellátásból, mert akkor mégis mire megy el ez az enormis mennyiségű pénz?
Igen, és ez egy olyan szembeállítás, mert mindegyik állítására Takács Péter tudott hozni különböző statisztikákat, akár ezt a már általad is citált OECD-t, vagy ezeket a magánellátási statisztikákat, de erre ez mind csak különböző számsorokból kiragadott példák, és ezekre mindig van valamilyen válasz, valamilyen másik statisztikai adat, amivel sokkal jobban árnyalódik az a kép, amit amúgy a kormányzat megpróbál beállítani. Viszont volt egy sikeres, ami a várólistáknak a hosszával kapcsolatos. Én azt gondolom, hogy abban nem feltétlenül szakmai választ adott, hanem a magyar emberek számára egy elég jól átélhető választ adott, hiszen Takács Péter által felsorolt, hogy csak három, ezt fel is írtam, hogy a térd, csípő és a gerinc stabilizáló műtéteknél van a várólista az átlagos hossz 60 napnál hosszabb időtartam. Na már most én azt gondolom, hogy a magyar társadalomnak az alapélménye a várólisták hosszával kapcsolatban az nem ez, hanem sokkal inkább az, amit Kulya András két általa felolvasott levélben példázott, hogy 2032-re kapott valaki protézis műtét időpontot, és két vagy három év múlva kapott egy más valaki valamilyen más beavatkozásra időpontot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a magyar társadalom nak az élménye az sokkal inkább találkozik a Tisza párt egészségügyi politikusának ezen kijelentéseivel, és ez lényegében ez a vita, ez nem önmagában áll meg így, hogy majd nagyon sok százezer ember majd megnézi, és ebből levonja a pontos szakmai, és megnéz majd utána minket is, és levonja a pontos szakmai következtetéseket, hogy amúgy most akkor a Fidesz szakpolitikai, vagy a Tisza szakpolitikai javaslatai azok a tetszetősebbek, hanem sokkal inkább az, hogy amúgy ki találkozik, kinek a valósága találkozik leginkább amúgy a választóknak a valóságérzékelésével.
Schmidt Máshoz fordulok. Ugye Kulya András felvetette azt, hogy Takács Péter nem vesz részt különböző szakmai egyeztetéseken, mire Takács azt mondta, hogy ő igazából minden konferenciára elmegy, hova hívják, és például 2,5 órás kérdezfeleleket tartott az orvosi kamara rendezvényén is. Be tudsz erről számolni, meg tudod ezt erősíteni, tényleg volt ilyen?
Szerintem, amire ő gondolhat, az az orvosi kamara, tehát a budapesti orvosi kamarának volt olyan alkalma, amikor egy kisebb klub összejövetelen, vagy hát budapesti klub összejövetelen meghívták Takács Péter államtitkárt, én ott nem tudtam ott lenni, lehet, hogy erre gondol államtitkárról, 2,5 óra valószínűleg némiképp túlzás, de vannak olyan alkalmak, amikor ő kiáll, és képviseli azt, amit gondol, vagy valóban el szokott menni konferenciákra is. A probléma nem az, hogy nem lehet vele szóba állni, hanem az, hogy nem elég hatékonyak ezek a megbeszélések abból a szempontból, hogy nem azokra az eredményekre vezetnek, amikre mi szeretnénk. Legalább ennek a ciklusnak az elején mi elmondhattuk azt a Magyar Orvosi Kamara részéről is, hogy leültünk a belügyminisztérium képviselőivel, rendszeresen folytattunk velük tárgyalásokat, beszélgetéseket, de azt mi már nagyon korán, amikor az Orvosi Kamara jelenlegi vezetősége már az előző ciklusban összeállt, akkor leszögeztük azt, hogy önmagában a tárgyalást nem tekintjük eredménynek. És aránylag sajnos szűk az a mesdje, amin mi azt tudjuk mondani, hogy határozott eredményeket értünk el. Elértük mondjuk a legelején a hálapénz kivezetését, ezt ne felejtsük el, valóban elértünk egyszer egy történelmi béremelést. Azóta viszont nagyon sok esetben inkább csak ilyen szögletrementések, tehát hogy megakadályozni tudtunk dolgokat, amikéről így aztán a széles közönség adott esetben nem is tud, hogy hogyan lett volna ez abban az esetben, ahogy az eredeti elképzelés megvalósul, és csak kisebb eredményeket tudunk felmutatni, miközben mi úgy érezzük, hogy tudnánk hozzátenni ehhez a rendszerhez, azzal a szaktudással, ami az orvosi kamarában megvan.
Ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy lehet, hogy ő amúgy meghallgatja a kéréseket, lehet, hogy még tárgyal is a szakmai szervezetekkel, de valahogy az Orbán kormányzatnak a hatalmi felépítése, és ezáltal a szakpolitikai felépítése, az azért illúziókban ne ringassuk magunkat, hogy ez amúgy a szakállamtitkárok szintjén dől el. Az, hogyha Takács Péter amúgy a legjobb szándékkal és a legnagyobb odaadással szeretné szolgálni a magyar emberek egészségét. Nekem nincsenek illúzióim a tekintetben, hogy amúgy arra azért Orbán Viktornak mindenképpen az áldását kell adnia, és ez most a tényleg legjó indulatúbb hozzáállásom, hogy amúgy az egészségügyet alapjaiból a rendszert reformálják meg. Nekem az elképzelésem sokkal inkább az, hogy itt Takács Péter konkrét pántlikázott feladatokat kap, hogy oldja meg azokat a problémákat, amik éppen politikailag számukra hát fájnak, vagy politikailag számukra kényesek. Ezt láthatjuk a gazdaságpolitikának a megszervezésében, de számos szakpolitikai tekintetben, akár az oktatásnak a helyzetében, vagy akár a vasút helyzetében, a közlekedés ügy helyzetében. Itt nagy rendszereknek az átalakítására azért egyáltalán nem kerül sor, hogyha Orbán Viktor erre nem adja ki az ukázt, és hát erre nem adta ki, és hogyha nem azzal tárgyal a szakmai szervezet, aki amúgy meghozza erről a rendszernek az átalakításáról, vagy a pénz odaadásáról a döntést, akkor hiába hallgatja meg az államtitkár a szakmai szervezeteket, hogyha nem nála van a kompetencia. A hálapénz kivezetésével kapcsolatban pedig az természetesen üdvözlendő, de ez már megint olyan, hogy elfogadtak egy elemet, és nem tervezték meg, legalábbis egy általad is szerepelt podcastben hallgattam, hogy nem tervezték meg azt, hogy amúgy ennek mi lesz a hatása, és azért az Orbáni kormányzatnak jó pár döntése, hanem az összes döntése olyan, hogy lépnek valamit, aztán annak a hatás mechanizmusát egyáltalán nem tervezik meg. Ugye a hálapénznek a kivezetése pont a teljesítménynek tehát az, hogy a teljesítmény fokozás, az mondjuk ne legy, de ezt lehet, hogy inkább
messzire vezető vita, de igen.
Az orvos szakmai szervezetnek, de az sem volt feltétlenül, hirtelen volt kivezetve, és nem feltétlenül volt átgondolva. Az, hogy ki kell vezetni, szerintem az a mindenki egyetért, az, hogy ezt amúgy jobban átgondoltan kell megvalósítani ezzel.
Ott az volt a probléma, és tulajdonképpen azóta az a probléma, hogy volt egy erősen billegő rendszer, amit különböző ilyen kompenzációs mechanizmusok tartottak működésben, mint amilyen az orvosok masszív túlmunkája, mint amilyen a hálapénz. És ezekből a kompenzációs mechanizmusokból bármelyiket kivesszük, például jobban megfizetjük az orvosokat, és emiatt nem kényszerülnek második és harmadik állásokba, vagy akár a hálapénzt kivesszük a rendszerből akkor is, hogyha ez igaziból csak az orvosok mondjuk 5%-át érintette masszívabban, akkor egy csomó probléma a felszínre kerül, amivel utána kezdeni kell valamit. Kidőlnek csontvázak a szekrényből, és arra nem volt terv, hogy ezekkel pontosan mit csinálunk, és jelen pillanatban sem publikus, hiába vannak esetleg x millió forintból megrendelt tanulmányok a belügyminisztérium birtokában arra vonatkozóan, hogy hogyan néz ki a magyar egészségügy, és hogyan kellene azt újra tervezni, ezek nem publikusak. Az utolsó publikus tervek azok egyébként rendben voltak, és csak csatlakozni tudok Tamáshoz. Számos egészségügyi államtitkár volt itt az elmúlt években, a Fidesz oldalán is, akik egyébként jó szakemberek, valószínűleg határozott elképzeléseik voltak arról, hogy mit szeretnének megvalósítani, de nem engedték nekik megfutni ezt a pályát. Közülük néhány hét vagy hónap után belátta, hogy ez így nem megy, és lemondott. Néhányak lehet, hogy kényszerből, de hosszabb ideig ott ragadtak, de nem sikerült megvalósítani ezeket az elképzeléseiket, mert nincs helyén kezelve a magyar egészségügy, nincs a megfelelő prioritási listán valahol az élen, ahol pedig szerintem egy ország hosszú távú tervei túlélése, boldogsága szempontjából valahol az egészségügynek és az oktatásnak nagyon élen kéne lennie.
És erre kapcsolódok rá, hogy lényegében Kulya Andrásnak azon keretezése, hogy rögtön Orbán Viktor szólította meg az első mondatában, szerintem ezzel megalapozta azt, hogy amúgy mit gondolnak az orbáni kormányzati hatalomtechnikáról.
Mielőtt a zárókérdésre ráfordulnánk, Cserét Tamáshoz akartam még fordulni, hogy volt márciusban a Magyar Orvosi Kamarának egy tüntetése, amiben többek között többletforrásokat követeltetek már erre az évre vonatkozóan is. Hát nagyjából 3 hónap telt el azóta a tüntetés óta. Van-e bármilyen hatása, vagy van-e bármilyen fejlemény, amiről be tudsz esetleg számolni?
olyan hatásra, arra gondolsz, hogy megemelkedette az egészségügyi büdzsé ennek megfelelően, illetve a tervezett 2026-os büdzsében ezek a számok, amiket mi szeretnénk, megjelentek-e? Noha államtitkár úr rendszeresen hivatkozik ilyen 130 milliárdra, olyan 300 milliárdra, másik 400 milliárdra, amikkel ők már előre teljesítették a mi követeléseinket, mi sajnos nem találtuk meg ezeket ebben a büdzsében, sem az ideiben, sem a jövő évben. Tehát itt nincs meg ez a plusz összeg, amit rászánnának, valójában a reál értéken vagy szinten maradt, vagy még egy kicsit az infláció mértékének, várható mértékének megfelelően még csökken is az egészségügyre szánt összeg. Ezen kívül pedig mégis is nem kaptunk választ államtitkár úrtól arra, hogy lesz-e béremelés az egészségügyben a következő két évben. Ezt ugyan nagyon kikérte magának, hogy őt pontatlanul idézték, de az, hogy a pontos idézet hogyan hangzott, és valójában mi várható, erre valahogy nem kaptunk választ. Még zajlanak továbbra is tárgyalások a belügyminisztériummal, mi nagyon szeretnénk elérni, hogy legalább valamilyen minimum jelzésértékű béremelést legyen az egészségügyben, lehetőség szerint tisztességes béremelés a szakdolgozóknak, és azt szeretnénk elérni legalább középtávon, hogy az orvosok bérei is megtartsák az értéküket, legalább ne inflálódjanak el szép fokozatosan, és ne jussunk oda-vissza, mint ezelőtt egyébként valóban 4-5 évvel ezelőtt tisztességes béremelésből elindultunk. De az elmúlt néhány évben nem volt béremelés az orvosi fronton.
És akkor záró kérdés mindkettőtökhöz. Összességében hogy látjátok, ki jött ki jobban az egész vitából, ki az, aki a legjobban tudta a stratégiáját érvényesíteni? Nyilván alapvetően Kulya András félre lejtett a pályázat, ellenzékből könnyebb az aktuális kormányzatot kihívni, és mondom még egyszer, az egészségügy egy kiemelten hálátlan terület. Feltétlenül a rendszerváltás óta egyetlen egy olyan kormány egészségügyi miniszter sem volt, aki egy vitában ne lett volna sarokba szorítható, és itt azért mégiscsak egy 15 éves teljesítményért kellett volna valamifajta felelősséget vállalni, amiben hát kevés a különösebben büszkeségre okot adó elem. Szóval ezt is figyelembe véve, mit gondoltok, Takács Péter tudta jobban minimalizálni a kritika élét, és érvényesíteni azt a logikát, amit már próbál most már az elmúlt hónapokban érvényesíteni, hogy azért olyan hatalmas baj még sincs az egészségügyben, vagy ellenkezőleg Kulya András volt az, aki megfelelőképpen tudta fölkérdezni, és ilyen értelemben pellengére állítani Takács Pétert, akár mondjuk a Szentesi Kórházzal kapcsolatos mulasztásaival kapcsolatosan, és akkor elsőként Kovácsik Tamás.
Azt gondolom, hogy rendkívül hullámzó volt a vita. Én azt éreztem, hogy vannak olyan pillanatai, vagy voltak olyan percek, amikor Takács Péter sikerrel tudja kommunikálni a saját narratíváját. Viszont én azt gondolom, hogy a legerősebb momentuma az mégiscsak a Szentesi Kórházzal kapcsolatos nem tudása, vagy információ éhsége, amit Kulya András adott meg neki. Így én azt gondolom, hogy nem feltétlenül tudta teljesen minimalizálni azokat a veszteségeket, amiket egy ilyen vitában az államtitkár, az egészségügyi államtitkár elszenvedhet, de én azt gondolom, hogy rendkívül sok kihagyott zicsere volt, hogyha már a focis hasonlatokat be tudok hozni. Úgyhogy egy ilyen nagyon-nagyon szűk győzel. Hát én azt gondolom, hogy voltak olyan momentumok, amiket ki lehet ragadni Kulya András részéről, amiket utána majd a közösségi médiában ezeket jól lehet spinálni, de azért végig egyáltalán nem volt meg Kulya Andrásnak az a dominanciája, amit akár a fideszes szavazóknak az egészségügygel kapcsolatos véleménye, vagy akár az egészségügynek a tényleges helyzete indokolt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez inkább Kulya Andrásnak a kihagyott zicserei, de mégiscsak ő kerekedett fölül valamilyen szempontból Takács Péteren.
És mit más?
Hát én maradnék a szakmánál, tehát abban igazságot tenni, hogy végül ki tudta a saját szavazóit, vagy a megcélzott esetleges váltó szavazókat megszólítani, ebben nem szeretnék állást foglalni, talán annyit, hogy azért a rutin különbség az eléggé kijött az egyik fél javára. Én abban bízom, és lehet, hogy ez így pátoszos, de hogy nem egyik vagy másik félnek, hanem az egészségügynek szeretnénk valahogyan győzelmet elérni, és hogyha legalább annyit elért az a vita, hogy eljut az emberekhez, hogy igen, itt vannak nagyon határozott problémák, és hogyha nem kezdünk ezekkel valamit, akkor ezek a problémák csak eszkalálódni fognak, és erre az egészségügyi ellátás minősége fog rámenni. Ha ez az üzenet átmegy, akkor remélhetőleg mind a két fél rá lesz kényszerítve arra, hogy ezzel kezdjen valamit, és ezzel kapcsolatban üzeneteket fogalmazzon meg, és esetleg valóban tegyen is valamit azért, hogy ez a későbbiekben ne így legyen.
Svéd Tamás, Kovalcsik Tamás, nagyon szépen köszönöm mindkettőzőnek, hogy elvállaltátok a késő óra ellenére a részvételt ebben a gyors elemzésben és értékelésben a vita kapcsán. Gyertek majd máskor is, minden jót nektek.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket. Annyira mindenképpen egy fontos vita után vagyunk, hogy az ilyen típusú szakpolitikai viták hát ritkasán számban mennek a magyar nyilvánosságban, nem is tudjuk igazából az idejét megmondani, hogy mikor volt utoljára olyan, hogy egy fideszes politikus kifejezetten szakpolitikai alapon lett volna számon kérve, és szakpolitikailag próbált volna érvelni amellett, hogy az elmúlt 15 év Orbán kormányzása igenis védhető, sőt büszkén vállalható egy ilyen helyzetben is. És ellenzéki képviselőt is nagyon ritkán látunk utoljára ilyen helyzetben. Ugye elvileg az országházban hát rendes időközönként kéne szembesülnünk azzal, hogy szakpolitikai adókapok zajlik, nem csak a plenáris teremben, hanem akár a bizottsági szinten is. Ez általában elmaradni szokott, számos oka van ennek, nyilvánvalóan itt a házszabály módosítása és kifejezetten ellenzék ellenes fordulatai mellett sajnos azért az ellenzéki intellektuális hát leépülés, elmaradottság és így tovább is fölhozható adott esetben érvként. Tehát a lényeg az, hogy alapvetően azokról a közállapotainkról, amelyek elsődlegesen meghatározzák azt, hogy hogyan élünk mi itt 9,5 millióan Magyarországon. Szóval ezek alapvetően elmaradnak, hiányoznak, és emiatt alapvetően ki is alakul az a típusú attitűd, hogy ennek jelentősége nincs, gyakorlatilag kizárólag a hatalmi vetélkedés az, ami bármifajta érdeklődést tud támasztani. Ez szerintem nem igaz. Ez valószínűleg már csak azért is biztosan állítható, hiszen részben az ATV vitáját is a YouTube-on rengetegen nézték, rekordszámba menően, itt ezt a mostani elemzést is a késő óra ellenére és a hétfő este ellenére rekordszámban nézitek, és megmerem kockáztatni, hogyha majd a hétvégén látjuk a top 50-es TV adás adatokat, akkor feltétlenül ez a vita, amit láthattunk az ATV-n, szerintem igen magas poszton fog végezni. Én megmerem kockáztatni, hogy lehet, hogy az ATV egyik legnézettebb műsor lesz majd ezen a héten, de majd megnézzük az adatokat, és akkor abból eldöntjük. Egy a lényeg, biztosan van érdeklődés az ilyen típusú viták iránt, és minél több ilyen típusú vitát szerveznek meg, vagy vállalnak el pontosabban az érintettek, egyrészt annál több rutinjuk lesz, és annál jobban fognak tudni szerepelni egy következő vitán, másrészt pedig annál jobban megalapozzák azokat az ismereteket, ami alapján az emberek döntéseket hozhatnak arról, hogy mégis kinek a kezébe adják majd a képviselet lehetőségét a 2026-os választáson. Le lehet mondani erről nyilvánvalóan, lehet azt mondani, hogy ezek csak másodlagos, harmadlagos vagy sokadlagos szempontok. De akkor nagy kérdés, hogy végül is egyébként miért is szervezünk választásokat, és miért is akarunk egyáltalában képviseleti demokráciában, versengő demokráciában élni, hogyha amúgy egyébként arra nincsen különösebb kereslet, hogy mégis mi a kínálat, és a kínálat mennyire megalapozottan vetít előre bármifajta jövőképet bárki számára is ebben az országban. Szóval egy szónak, száz szónak is egy a vége, szükség van az ilyen típusú megméretetésekre, és természetesen maga a Partizán is a múltban is és a jövőben is áll elébe annak, hogy ilyen és ehhez hasonló vitákat szervezzen meg. Rajtunk nem fog múlni az, hogy vitáktól legyen hangos a közélet, és azt gondolom, hogy inkább vitáktól legyen hangos, mint sem azoktól a különböző becsmérlő szólamoktól, AI által generált mindenféle nagy videóktól kezdve a nem tudom milyen videókig keresztül, mert az is egyfajta valóság, és az is nyilvánvalóan formálja a politikai preferenciákat, de nem biztos, hogy abban a kívánatos állapotban és irányban, amiben mindannyian élni szeretnénk. Szóval vitára föl, a kampány sűrűjében vagyunk, mi rajta leszünk, hogy a továbbiakban is ezeknek a vitáknak teret adhassunk majd rajtunk. Ez nem fog múlni. Az adást zárom most, de még mielőtt elköszönnék tőletek, szeretném újfán fölírni a figyelmet arra, hogy most szombaton, 28-án a Budapest Pride kapcsán egész napos műsorfolyammal készülünk, úgyhogy mindenképpen kövessétek nálunk az eseményeket, számos stúdióbeszélgetéssel, kitelepüléssel, helyszíni riporterekkel, és hát nyilvánvalóan az alakuló eseményeknek a közvetítésével nálunk láthatjátok majd első kézben azt, hogy hogyan alakul az első elviekben illegális, a rendőrség által betiltott Pride megvalósulása. Mindenképpen izgalmas lesz a szombat, úgyhogy ha nem tudtok jelen lenni magán a meneten, akkor a Partizán keresztül is tudjátok ezt majd követni. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam, jó éjszakát kívánok, holnap este találkozunk, addig is ciao.